Kulturtrend délután. Kulturális hírmagazin. Itt a Trend FM-en.
Jó napot kívánok, ez a Kulturtrend, a Trend FM kulturális magazin műsora. A mikrofonnál Czoller Andrea.
Évforduló.
100 éves a Nemzeti Filharmonikus Zenekar. A jeles jubileum kapcsán közelebbről is megismerhetjük azokat az embereket, akik kulcs szerepet töltenek be az együttesben. Szalai Edina fagott művészt hallják, akivel Somodi Evelin készített interjút.
A Nemzeti Filharmonikus Zenekar 100 éve adja az apropót, ami meg annyi koncertet, élményt és előadást is jelent. Fontos mindenképpen azokról az emberekről is beszélgettünk, akik igazán sikeressé teszik ezt a zenekart, és te fagott művészként úgymond járulsz hozzá ehhez a sikerhez. Mióta dolgozol a zenekarnál?
Hát először is köszönöm szépen a megtiszteltetést, hogy nyilatkozhatom az ünnep alkalmából. 2014 óta dolgozom, 2014. szeptember óta, októberre óta pontosan, mert szeptemberében volt a próbajáték, és október 1-jel kezdtük meg a munkánkat Horváth Andrea kolléganőmmel a zenekarnál. Hát nagyon-nagyon megtisztelő volt ez az egész, és borzasztó nagy örömmel töltötte, főleg azért is, mert én előtte a Győri Filharmonikus Zenekarban dolgoztam 18 évig, és ez elég ritka, hogy valaki már ennyi időt eltöltött egy zenekarban, és így kerül be egy másik zenekarba, úgyhogy ez mindenféleképpen egy nagy dolog volt az életemben.
Jól láttam, hogy tanítod is a fagott művészetet, a játékot?
Így van. Győrben tanítok a Széchenyi Egyetemen, és tulajdonképpen amikor még ott dolgoztam a zenekarban, az akkor kezdtem a főiskolán való tanítást is, és ezt azóta is csinálom, tehát ezt nem hagytam ott.
És nem nehéz ez a megosztottság Győr és Budapest között?
Ez egy kicsit nehéz, de megoldható, minden megoldható. Bár elég sok koncertünk van, és most már egyre több lesz, ami szerintem nagyon jó mindenkinek, a zenekarnak is, meg reméljük, hogy a közönségnek is, akik már látogatják a koncertjeinket minél többen.
Miben más a nemzeti filharmonikusoknál zenélni, mint például Győrben? Hogy tudnád ezt leírni, összegezni? Van-e egyáltalán különbség?
Természetesen van, mindenféleképpen szakmailag ez egy előrelépés. Fantasztikus kollégáim vannak, nagyon jó karmesterek jönnek játszani, vagy vezényelni hozzánk. És leginkább a közeg, ami engem is, az én munkámat is segít és felhúzza, és szerintem ez egy fantasztikus dolog.
Van esetleg olyan koncert, amire a legszívesebben emlékszel vissza, vagy a legjobb élmény volt ebben a 2014 óta tartó időszakban?
Talán nekem igazából mindegyik nagyon nagy élmény, de az első az mindenféleképpen fontos mérföldkő volt nekem Carlo Montanaróval a Verdi Requiem, és aztán akkoriban ugye Kocsis Zoltán főzenegizgató úr vett ide fel bennünket, és hát vele a koncertek maradandó élmény maradt mindegyik. Tulajdonképpen minden koncert, ő nagyon hiányzik nekünk, azt hiszem mindannyiunk nevében mondhatom ezt.
Van esetleg olyan, ami kifejezetten Kocsissal egy ilyen kedvenc koncertélmény volt, vagy a munka során olyan szokása volt, vagy egy olyan hozzáállása, ami így maradandó számodra?
Elsősorban a hozzáállása és a profizmusa, a zeneisége, a felkészültsége, az mindenféleképpen azt hiszem példaértékű. Ami igazán emlékezetes, az a halál előtti kékszakállú mandarin koncert. Talán az, amire nagyon szívesen emlékszem vissza. Ugye bár ez opera, de mégis opera és balett előadás volt, és egyébként nekem nagy kedvencem az opera. A mostani főzeneigazgatónk Vashegyi Györgyel is nagyon sok operát játszunk, és ez szerintem nagyon jó a zenekarnak is.
Milyennek ítéled meg a közös munkát a fúvósokkal együtt? Ugye fagott művészként működsz közre az előadásokon. Szerinted milyen a hangulat köztetek, milyen a közös munka?
Nagyon jó. Nagyon-nagyon jó a hangulat. Nagyon jóban vagyunk a zenekaron kívül is, munkán kívül is kollégáimmal összejárunk, úgyhogy nagyon-nagyon jól érzem magam a zenekarban.
Előzetesen azt megsúgták rólad, hogy nagyon szívesen jársz szabad idődben is hangversenyekre, más zenekarokhoz vagy operában is. Esetleg a zenésztársaiddal közösen is szerveztek ilyen programokat? Van egy ilyen közös szakmai összejárás?
Van rá példa, hogy elmegyünk, főleg akkor, hogyha valamelyikünk játszik. Például most legutóbb Horváth Béla obonművészt hallgattuk meg a Koncertó Budapest koncertjén. Mozart zongoraötösét játszották, úgyhogy van rá példa, igen. De egyébként magámban is nagyon szívesen járok külföldi zenekarok koncertjeire, illetőleg hát a párommal is, aki szintén zenész, és most nem sokára majd Bécsbe megyünk az operába. Jár Strauss Szaloméjét nézzük meg.
Van-e esetleg olyan álommű, amit eljátszanál, vagy esetleg egy olyan hely, ahol nagyon szívesen játszanál? Vannak-e esetleg még ilyen terveid, álmaid, amit szeretnél megvalósítani?
A zenekarral mindenféleképpen most egy olyan évadra készülünk, ahol már szerencsére végre megyünk erre-arra a világba. Ezt már nagyon vártuk, mert az elmúlt időszak erre nem nagyon adott lehetőséget. Úgyhogy ezen kívül, ahol megyünk, természetesen azokat nagyon várom, de például egyszer nagyon szívesen játszanék Berlinbe, ami talán nem tűnik olyan elérhetetlennek a berlini filharmonikusoknak a koncerttermébe.
Úgy tudom, hogy érdeklődsz a zenei rendezői szakma iránt. Ezzel kapcsolatban vannak esetleg konkrét törekvéseid, vagy tanulod már esetleg ezt a szerepet?
Hát csak egy kicsit beleszagolhattam Dvorák Zsuzsa zenei rendező segítségével ebbe az egészbe, és igen, érdekelne, nagyon-nagyon érdekesnek tartom azt, hogy milyen a zenekar másik felén ülni, illetőleg egy más füllel hallgatni a zenekart. Szerintem egy nagyon-nagyon érdekes szakma, és mindenféleképpen mint zenekari zenésznek ez egy nagyon jó dolog. Illetőleg, hát ezzel lennének terveim, csak minden idő kérdése, és most egy picit megállt ez a folyamat, de remélem, hogy ezt nem még lehetőségem, hogy folytassam, és jobban elmélyedjek ebben a dologban.
Programajánlat a HelloHungary.hu-tól.
Csodálatos őrségi bringa útvonalak. Ha kategorizálnunk kellene egy őrségi tekerést, mint szabadidős tevékenységet, akkor a szenvedés és a gyönyörködés skáláján valahol középen a megkérdőjelezhetetlenül kellemes, mégis kicsit fájdalmas pontján helyeznénk el. Talán az ország legszebb kiépített kerékpáros körtúrái közé tartozik az a 6 útvonal, amelyet pár éve adtak át a tekerés szerelmeseinek az őrségben. A kétirányú táblázás lehetővé teszi, hogy Őri Szentpétertől indulva bármelyik irányba be tudjuk barangolni a tájegység Dimbes-Dombos vidékét. Az őrség 6-os, ráadásul nem csak a tekerésről szól, az útvonalak olyan látnivalókat érintenek, mint a Pityerszeri Skanzen, az Alpaka Farm, vagy a kézműves csokoládé manufaktúra. Vadlovak, bölények és égigérő passzú is vár ezen a Szlovéniát átszelő körtúrán. Útvonal Őri Szentpéter, Szalafő, Hodos, Krplivnik, azaz Kapornak, Domany, Sevci, azaz Domonkosva, Kercaszomor, Bajánsenye, Őri Szentpéter. A túra hossza 33 km, a túra nehézsége pedig közepes. Tőzegmohást Láprét, Alpakák és Tündérkert az őrség 4-esen. Útvonal Őri Szentpéter, Nagyrákos, Pankasz, Kisrákos, Szaknyér, Hegyhát-Szent Jakab, Szőce, Őri Magyaróst, Viszák, Ispánk, Őri Szentpéter. A túra hossza 38 km, a túra nehézsége pedig haladó. Szintén Őri Szentpéter a startpontunk, ahonnan ezúttal Nagyrákos felé vesszük az irányt. Nem sokára elérkezünk a Völgyhídi faluba, ahol rácsodálkozhatunk az 1399 méter hosszú viaduktra, valamint a település nevezetességére, a zsúbfedeles tájházra és kovács műhelyre. Innen Pankasz felé haladunk, majd a Denke-patak mentén Kisrákosra, nem sokára pedig Szaknyér községbe érkezünk. Itt érdemes megpihennünk és feltöltődnünk testileg-lelkileg, alpaka simogatás közben. Utunkat Hegyhát-Szent Jakab felé folytatjuk, a jelzőtáblákat követve pedig lassan megérkezünk a festői Vadásatóhoz. Következő úti célunk Szőce és a Lápok háza. Innen Őri Magyaróst felé vesszük az irányt, egy kis hullámvasutazás után pedig Viszágba érünk. A település központjában található az őshonos magyar gyümölcsfafajokat felvonultató Tündérkert. Viszák után beborítunk az erdőbe, ahonnan csak egy kőhajításnyira fekszik Ispánk. Az apró, hangulatos település remek hely egy újabb pihenőre. Játszótér, kézműves csokik és falusi vendégasztal is várja a megfáradt kalandorokat. A túra nem sokára véget ér, hamarosan elérjük Őri Szentpétert, amely további nevezetességekkel vár. Az Árpád-kori műemléktemplom, a Natura 2000 látogatóközpont, valamint a vadászati kiállítás méltó zárása lesz napunknak.
A folytatásban könyvajánlót hallhatnak Ole Andreával.
Könyvben utazom. Neked 8. Rövid könyvajánló podcastok Olá Andreával.
A folyamatos kommunikáció és a bejövő üzenetek áradata határozza meg a napjainkat. A szüntelen eszmecseréből senki sem tud kilépni, pedig az emberi agy nem az állandó digitális interakcióra van optimalizálva. Tehát, ha folyamatosan az e-mailjeinkkel foglalkozunk, nem vagyunk elég eredményesek a munkában, ezt állítja Cal Newport E-mailek nélküli világ című könyvében. A szerző, az informatika tudomány docense és hatékonyság szakértő számos esettanulmányt bemutat a könyvben, és nem csak arra világít rá, mennyire hibás a mai munkamódszerünk, de iránymutatást is ad, miként tudnánk másként dolgozni. Dojcsák Dániel, a Siva Force marketing kommunikációs igazgatója ül itt velem a stúdióban, hogy beszélgessünk erről a könyvről, amelynek címe azért első látásra elég sokkoló, hiszen a 21. századi gyors kommunikáció egyik legfontosabb eszköze az e-mail, elképzelni sem tudjuk, milyen lenne nélküle élni.
Valószínűleg sokan, hogyha meglátják ezt a polcon, ezt a könyv címet, hogy e-mailek nélkül világ, akkor egy kicsit ilyen izgatottan vagy vágyakozva veszik le, hogy vajon miről szólhat ez a könyv, mert azt gondolom, hogy ha bár az e-mail az egy nagyon jó eszköz, de biztosan sokunk érzi azt a munkahelyén, hogy egész nap kattingatunk az inboxunkban, válaszolgatunk levelekre, de mégse haladunk sehová, és hogy maga ez az információ túltöltöttség, vagy ez a folyamatosan bárhonnan lecsapó, zavaró tényezők azért frusztrálták tesznek minket a munkahelyünkön, és maga a könyvnek azt gondolom, hogy pikírt ez a címadás, hogy e-mailek nélkül világ, hiszen egyből valakit írt, hogy nem lehet, meg nem azzal van a baj, és lehet, hogy tényleg nem az eszköz az, ami ellen harcolni kell, hanem az a mód, ahogy használjuk. De hogyha Newportnak az eredetileg bevezetett fogalmát idézzük, amit a könyvben használ, az a hiperaktív csoporttudat, vagy eredetiben a hyperactive high mind, ez arra vonatkozik, hogy nagy tömegben, tehát mondjuk egy vállalatnál, ahol mondjuk több száz vagy több ezer ember dolgozik együtt, ott azért teljesen tipikus, és szerintem legtöbbünknek ismerős helyzet az, hogy mindenki nagyon elfoglalt, mindenki zsúfolt tele a naptár, folyamatosan verjük a billentyűzetet, ki nem látunk a feladatok közül, de valahogy nincsenek mégse eredmények, vagy látható eredmények, vagy nem érezzük azt, hogy hasítanánk, vagy haladna a szekér annyira, mint amennyire az látszik. És
tehát nem elég hatékony a munkavégzés?
Igen, és erről szól ez a könyv, hogy tehát valójában ha a cím bevonzott minket, akkor utána szépen lassan el fogunk jönni, hogy nem az e-mailek nélkül kell egy világot élnünk, hanem egy olyan világot, ahol szét tudjuk választani azt, hogy mikor szervezzük a munkánkat, és mikor végezzük a valódi értékteremtést, vagy egy olyan világot, ahol nem csak látszattevékenységeket végzünk, vagy ahol van értelme annak, hogy kommunikáljunk, vagy nem feleslegesen húzzuk be az embereket, és hogy tényleg szerintem nem kell ezeket kiemelni, mindenki bizonyára egy millió példát tudna arra mondani, hogy mondjuk egy teljesen tipikus irodai világban, vagy egy vállalati környezetben mennyi idegesítő dolog van, aminek nincs valójában értelme, hogy miért kell rátenni 30 ember CC-be, miért kell egy szót beleírni egy e-mailbe, és úgy elforvardolni valakinek, hogy utána neki is meg kelljen értenie, vagy miért kell egyáltalán elforvardolni egy e-mailt valakinek, mert nem oldjuk meg azt a problémát mi magunk.
De hát van a szerzőnek erre magyarázata, hogy ez a dolgozó, aki ezt megteszi, az mutassa, hogy mennyire jól végzi a munkáját.
Igen,
és hogy jelen van.
Hát de valójában mégsem. És hogy ez egy érdekes dolog, és hogy persze, hogyha valaki úgy érzi, hogy nem tud mondjuk értéket teremteni, de szeretné mondjuk a munkáját megőrizni, akkor azt gondol, hogy persze ez egy teljesen logikus cselekedet tőle, de azt hiszem, hogy túl sokan mondják, hogy ez így a szervezet, vagy akár az adott ember számára ez egy helyes dolog. Úgyhogy ez tényleg egy olyan könyv, ami nagyon izgalmas történetekkel, viszont nagyon hétköznapi, meg egyszerű és felfogható, érthető történetekkel mutatja meg ennek a valódi mélységét, hogy mi a probléma, és nyilván annyit elárulhatunk előre, hogy nem önmagában az, hogy az e-mail létezik.
Majd arról, hogy milyen típusú történetek vannak, erről beszéljünk, mert tényleg az őskorig eljutunk, és nem tudom, George Marshallig eljutunk, a háború menetéig, a CIA csőpostájáig, szóval, hogy csak az elejéről vegyek néhányat, hogy tényleg hihetetlen példákat hoz, hogy bizonyos szempontból miért van szükség erre az állandó kommunikációra, vagy a kommunikáció fenntartására, de ugye különveszi, hogy egy vezetőt hogyan érint ez a nyomás, hogy folyamatosan jönnek az e-mailek, és több száz e-mailre kellene válaszolnia, és hogy egy munkavállalót hogyan
érint. Tehát, hogy a vezetőnek mit kellene ezzel tennie, és hogy a munkavállalóban inkább ez a szorongás, vagy ez a mentális probléma az, ami jobban jelentkezik.
Igen, ez a könyvben is előjön, és azt gondolom, hogy a valóságban is az egyik legfájdalmasabb pont, hogy az e-mail, amikor kitalálták, ugye általában ugye az ilyen vállalati kommunikációs eszközök, még egy olyan korszakban születtek, amikor tényleg az volt, és a könyvben is ez a csőpostás, meg ugye általában ez a gurulókocsis vállalati postásnak a gyakorlata, amikor én találkozok egy problémával, vagy megoldok valamit, és annak lesz egy eredménye, és erről szeretném egy vállalati munkatársamat értesíteni, akkor ők írtak és kinyomtattak egy üzenetet, és azt beletették egy borítékba, vagy egy mappába, azt a bácsi eltolta a kiskocsin, elvitte egy másik részlegre, azt ott kibontották, megold, és visszaküldte. Ennek azért volt időbeni eltolódottsága, és most ezekkel a digitális eszközökkel, meg a mobil internettel eljutottunk oda, hogy ez az üzenet, az kipattan az én fejemből, azonnal egy billentyűzetem vagy egy érintőképernyőn azt le tudom gépelni, és abban a tized másodpercben jön egy kis notification valakinek, hogy ezt én elküldtem neki. És abban a pillanatban megnézi, és akár tud is rá válaszolni, és azért lássuk be, hogy akkor ezeknek az üzenetváltásoknak a mélysége az nagyon lecsökkent. Ezek nagyon sekélyes, felszínes kommunikációkká tudnak válni.
És sok félreértést tartalmaz.
Arról nem is beszélve, igen.
Nem pontosítunk közben.
Mert egyrészt lendrián módon is írjuk, másrészt ugye az érzelmek a smiley-kon keresztül tudnak csak maximum utazni, vagy a caps lockot, hogyha valaki benyomja, de hogy alapjából igen könnyű félreérteni is, és az rengeteg frusztrációt okoz, hogy ezek bármikor eltalálhatnak minket, és lehet, hogy egyébként eddig is volt valaki, aki este nézte át azt a dolgot, de lehet, hogy csak másnap reggel tudott hozzám odajönni, vagy tudott küldeni erről egy értesítést. Most este 11-kor is megérkezhet, vagy hajnal 1-kor is az e-mail, vagy az a Slack üzenet. És mind ahogy egyébként az Instagramon, vagy a Facebookon is rendkívül idegesítő, vagy frusztráló az, hogy nézegettem, hogy lájkoltál már valaki a képeimet, vagy jött-e még egy üzenet, vagy hogyha még egyszer lehúzom a feedet, akkor frissül, akkor van-e valami újdonság. Ugyanezt csináljuk a vállalati üzeneteinkkel is, csak annyi a különbség, hogy ott az egzisztenciánk is benne van a képletben. És hogy nem csak úgy a kíváncsiság hajt minket, hogy most vajon a Józsi vagy a Gizi lájkolta azt a fotónkat, amit kitettünk, hanem az múlik, hogy vajon akkor a főnökön mit szólt hozzá, válaszolta, már látta-e már, ugye az még frusztrálóbb, és ugye a könyv e-mailek nélküli világról beszél, de az azonnali üzenet küldők talán még károsabbak a pszichológiai biztonságra, hiszen ilyen funkciók teljesen hétköznapiak, hogy látom, hogy valaki éppen egy üzenetet ír nekem, és hogy látom, hogy ott az a három pötty az megy, és hogy vajon mikor fogja elküldeni, és elküldi, és lehet, hogy utána már nem látom, hogy ír, és hogy mi történt, meggondolta magát? Az is lehet, hogy csak oda kattintott a szövegmezőbe, és utána elkattintott onnan, de én már is frusztrált vagyok attól, hogy ő nem írt meg nekem egy üzenetet, vagy látom, hogy megkapta, vagy nem kapta, meg vagy látom, hogy a kolléga éppen online van, vagy nincs online. Tehát ezek mind így gyakorlatilag a mi ősember agyunknak, ezek olyan ingerek, amivel nem tudunk mit kezdeni, és főleg nem 7/24-ben.
E-mailek nélküli világ, hatékony együttműködés, fókuszált figyelem, zavaró tényezők nélkül. Dojcsák Dániellel, a Siva Force Marketing kommunikációs igazgatójával beszélgettünk. Cal Newport könyve a HVG kiadó gondozásában jelent meg.
A Trend FM kulturális hírmagazinját hallották.